Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Hadd térjem most is, hogy jöjjünk kicsit közelebb, ha van rá lehetőség. Ugye a létszámunk az nem túl nagy ebben a sorozatban, de hadd legyen kicsit családiasabb. Semmi veszély nem fenyegeti azokat, akik közelebb jönnek. Jó, köszönöm szépen. Nagyon jó, jó példa másokra. Vajon hatással van-e? Úgy látom, nem annyira, de minden esetre köszönöm. Hát ennek a kicsit nagyképűen hangzik, hogy antropológiai sorozatnak a végére értünk most. Ugye a felépítése az volt, hogy három emberképet igyekeztem bemutatni, a materialistát, a humanistát és a bibliait. Mind a három esetben először általában, hogy az mit jelent, utána, hogy mi következik abból a párkapcsolatokra, végül pedig mi következik a lelki gondozásra és a nevelésre. Ugye ennek a meghirdetett címe az volt ennek a mai nap, hogy nevelés és lelki gondozás a Biblia fényében. Hát ebből most annyi lett, amennyit itt olvasni lehet, hogy bibliai lelki gondozás. Úgyhogy elég lesz nekünk ma este, úgy gondolom, a lelki gondozás. Azt tervezem ugyanis, ezt talán már több ízben megjegyeztem, hogy ősszel, ha Isten akarja és élek, és élünk, akkor egy nevelési sorozatot tartanánk Krisztina lányommal együtt. Hát ennek még nincs meg a kidolgozott programja, menetrendje, de tessék figyelni az egyházi sajtót, szeptember vége vagy augusztus eleje táján kezdjük majd ezt el. Október, nem azt mondtam?
Augusztus.
Ja nem, köszönöm szépen. Azért... Jó, figyelempróba volt, ahogy István mondja. Hát igen, szeptember vagy október, szeptember vége, esetleg október eleje lesz az indulása ennek a sorozatnak. Na most egyszerűsítettem a lelki gondozás címét is, úgy egyszerűen, hogy bibliai lelki gondozás, erről lesz szó. A neveléssel kapcsolatban azért egy rövid megjegyzést hadd mondjak a kérdés aktualitása miatt. Talán többen értesültek arról, hogy van egy olyan terv, hogy az iskolákban a testnevelés órák keretében hát meditációt, illetve nem ennek a elfogadott neve, igyekeznek majd bevezetni azon a címen, hogy feszültséget kell oldani, relaxációt, ez a igazi címe. Enyhén szólva nem örülök ennek, úgyhogy ahol erre lehetőségem lesz, fogok is szólni, talán még levelet is írni ebben az ügyben. Tetszenek emlékezni arra, hogy amikor a bibliai emberképet tárgyaltuk, akkor elmondtam, hogy a teremtés alkalmával Isten megteremtette az emberi testet, ábrázoltuk is egy ellipszissel, élet leheletét lehelte orrába, két ellipszis egymásba csúszik, gyakorlatilag majdnem teljesen. Így lett az ember élőlényé. Tehát test, lélek, van akik azt szeretik mondani, hogy szellem, de ezen ne vitatkozzunk, görögül pneuma, héberül ruach, és végül az egész ember. A Biblia általában embereket szólít meg, tehát szubstanciálisan kettő funkcionálisan lehet három, de gyakorlatilag együtt működik az összes. Na most ennek a pneumatikus része, tehát a lelki, vagy szellemi, vagy latinosan a spirituális része, az, amely fogékony, vagy érzékeny a látható világon túli világra. Az, hogy Isten által megszólíthatók vagyunk, hogy megértünk egy igét, egyszerre csak világos lesz, vagy személyessé válik az ige, vagy átéljük azt, hogy az imádságunk nem a mennyezetig jut el, hanem Isten hallja, egyébként ön fizikailag nem fönt van. Egész más módon van jelen. Ugyanakkor maradjunk ennél, hogy a lélek érzékeny a démoni világra is. Na most minden olyan módszer, amely kikapcsolja az értelmet és a tudatos kontrollt, az ajtót nyit a pneumatikus világ felé. Na most azt is tudjuk, hogy ezek a módszerek keleti eredetűek. A buddhizmusból származik, főleg részben a hinduizmusból. Ha ezt gyakoroltatjuk a gyerekekkel, akkor megágyazunk a keleti vallásoknak. Sajnos népünk valóban elfordult Istentől, az evangéliumot kellene közölni. Most ami a lazítást, vagy hát a lelki, szellemi pihenést illeti, én azt gondolom, hogy egy jól felépített testnevelés óra relaxáció nélkül is eléri ezt. Hát nem kellene ezt csinálni. Hát én gondolom, hogy ősszel erre még kitérünk, nem tudom, hogy mekkora hatásfokkal tudunk ez ellen szólni, de mivel, hogy itt egy pneumatikus harc zajlik, ahogy Pál apostol fogalmaz az Efézusi levélben, levegőbeli hatalmasságok, magyarul pneumatikus hatalmasságok. Tehát nem arra gondol, hogy a levegőben vannak, hanem hogy nem látható, vagy nem érzékelhető hatalmakról van szó. A harc azokkal folyik. Hát éppen ezért a leghatékonyabb módja a küzdelemnek az imádság. Én arra kérek mindenkit, hogy imádkozzanak ezért az ügyért, vagy csoportokban, vagy gyülekezetben, vagy keresztény közösségekben. Ne nyissunk ajtót a sátánnak és az ő angyalainak, vagy démonainak. Mert ez mondom, inkább a nevelési témához tartozik, de hát ezt úgy gondoltam, hogy azért el kell mondanom. Na most a lelki gondozással kapcsolatban elhangzott annak idején a materialist emberkép kapcsán az, hogy ott a megfelelő szokások kialakítása folyik, viselkedés, terápia, tulajdonképpen a felszínen zajlik minden, akár a személyes lelki gondozásban, akár a házasság gondozásban. Talán a legszebb példa erre a házasság gondozással kapcsolatban Gottman könyve, talán sokan ismerik, az a címe, hogy a boldog házasság 7 titka, jellegzetesen behaviorista pszichológus. Ő elmondja, hogy mit kell csinálni. A könyv végén odáig jut el, hogy megmondja, hogy hány percig érdemes naponta simogatni a feleséget. Összeadja ez egy héten ennyi és ennyi. Hát végül is nem is kell olyan sok idő hozzá. Ez a vége. Hát én úgy vagyok vele, nekem nem mondják meg, hogy hány percig simogassam, vagy jön belülről, vagy nem jön. meg hát túl is lehet lépni adott esetben ezt az időpontot, vagy időhatárt. Na most ez csak egy kirívó példa, azért nem erről szól az egész Gottman könyv, nagyon jó tanácsokat is ad, de minden esetre mi azt valljuk, hogy az ember lelki élete és a kapcsolatai is az ember szívében dőlnek el. Nem a viselkedésben. A viselkedés a következménye. Maga Jézus mondja azt, hogy a szívből származnak, és ott elmondja, hogy mi minden gonosz gondolatok, lopások, házasságtörések, istenkáromlások, minden gonosz tett. Tehát a szívnek kell megváltozni. Mi az, hogy szív? Az emberi személyiség centruma, az irányító központ, amelynek egyik legfontosabb eleme az értékrendünk. Ki van ott középen? Ki a nagy érték? Ki az az érték, akiért Pál apostol mindent kárba veszni volt képes? Azután a humanista emberképpel kapcsolatban ugye az önmegvalósításra utaltunk, az a cél, hogy kibontakozzék az illető, hogy önmegvalósuljon, hogy kijönjön belőle minden lehetőség, ami benne van. Mi inkább azt mondjuk, hogy engedjük Istennek, hogy dolgozzék rajtunk, hogy kibontakoztassa azt az embert, akit ő egyetlenként teremtett. Hogy nincs belőlünk még egy példány. Ahogy a Kosztolányi versben, a halotti beszédben olvashatjuk, nem élt belőle több, és most sem él, mint fán se nő. Egyforma két levél. A nagy időn se volt hozzá hasonló. Na ez emlékeztető a múltra, most pedig megkérem Pál úr Jánost, aki eljött közénk, jeles orgona művészünk, hogy segítsen nekünk a mai témánkra a ráhangolozásban, mégpedig egy Bach prelúdiummal, az 532-es jegyzékszámú D-dur orgona prelúdiumot fogja játszani. Köszönjük szépen, János! Hát a bibliai lelkgondozás, az első kérdésünk az, hogy mi a célja. Mi a célja a materialista és a humanista lelki gondozásnak? Végeredményben ugyanaz, arra törekszik mind a kettő, hogy az ember érezze jól magát, ne legyen semmiféle belső feszültség, érezze jól magát a legkülönbözőbb területeken, önértékelésben, ne legyen csökkent értékűségi komplexuma, tisztában legyen a képességeivel, sőt, nagyon fontos a pozitív énkép, egy kicsit hadd legyen még több is az átlagnál, érezze jól magát a kapcsolataiban, legyenek emberek, akik őt szeretik, ez meg az kell, hogy ő tudjon úgy viszonyulni másokhoz, hogy lehessen vele barátkozni, lehessen kommunikálni, és van még valami, amit főleg az analitikusok szoktak hangsúlyozni, hogy ne gyötörje a bűntudat. De az első számú közellenség az a bűntudat, és ezért szokták az egyházat is szidni, hogy bűntudatot ébreszt az emberekben, bűntudatot ébreszt már a gyerekekben, ezt el kell törölni, akkor lelki egyensúlyban lesz az illető. Na most legyen tehát pozitív énképen, most akkor nézzük meg külön-külön is ezt a kettőt. Tehát tartsa magát szépnek, jónak, sikeresnek, milyen áron. Adott esetben mondjuk azon az áron, hogy hamis tükrökbe néz bele. Hogy vagyunk mi a tükrökkel? Most nem a fizikai tükrökre gondolok elsősorban, hanem az úgynevezett szociális tükörre, arra, amivel az ember mindig találkozik, amikor egy másik emberrel kapcsolatba lép, akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy néz rám, mit gondol felőlem, milyennek érdekel, vagy ahogy hát egy tranzakcióanalitikus Harris fogalmazza, oké vagyok-e nála. Ugye ki is adott egy könyvet, az a címe I am okay, you are okay, én okay vagyok, te okay vagy. Rendben vagyunk egymás felé. Hát ez a másik fele, a kapcsolataiban is legyen okay érzése. És hát ez az ábra is erre vonatkozik, ez a két fiatal kölcsönösen biztosítja magát erről. Na most a bibliai lelki gondozás célja azonban ezzel szemben valami egészen más. Mégpedig az, hogy kerüljön közelebb Istenhez. Persze rögtön fölmerül a kérdés, hogyha valaki segítséget kér, például házassági problémáiban, vajon az fogja őt érdekelni, hogy mennyire van közel Istenhez, vagy inkább az, hogy hogyan lehetne másképpen kommunikálni, vagy hogyan tudnám megértetni a másikkal, hogy nem így kell neki viselkedni, és így tovább. Azt hiszem, hogy inkább ez. Vagy ha személyes problémái vannak. Azzal kezdjük, hogy neked az a bajod, hogy meg kell térned. Hát én azt hiszem, hogy akkor szépen azt mondja, köszönöm szépen, én nem azért jöttem. Én azt reméltem, hogy a depressziómon fog segíteni. Mindez igaz, ugyanakkor a bibliai lelki gondozónak tudnia kell azt, hogy minden ember valódi problémája az, hogy Istentől elszakadt. Már az Édenkerten kívül született. És lehet olyan a személyes lelki gondozás is, lehet olyan a párkapcsolati lelki gondozás is, amely fölveszi azt a problémát, amivel jött, De el kell jutni a gyökérhez. Mert különben csak felszínes lesz a változás, ami végbe megy. Tehát kerüljön közelebb Istenhez, ha nem ismeri Istent, akkor ismerje meg, ha ismeri Istent, akkor legyen szorosabb a kapcsolata vele. Mondjuk hívő ember, de a vallásossága inkább csak szokás, inkább csak abból áll, hogy jár templomba, vagy néha esztétikai élmény egy-egy jó prédikációnak a meghallgatása, vagy még több, esetleg adakozik is, szolgálatot vállal. De Isten mindig azt kérdezi, mi van a szívedben? Ha a szívemben ő van, akkor is lehet olyan magatartásom, ami nem ebből fakad. Körülvesz minket az Istennel ellenséges világ, de mégis egy alapvetően más állapotot jelent ez. Itt Larry Krebbet szeretném idézni, egyik legjobb magyarul is megjelent könyvének a címét olvashatjuk itt. Ez a címe Közelebb Istenhez, fogyasztói szemlélettel. Érdekes, valahogy a borító olyan, hogy a címnek ezt a második felét néha nem veszik észre az emberek. Tehát tulajdonképpen egy kérdést tesz föl, a válasz ha pedig az, hogy fogyasztói szemlélettel soha nem fogsz közelebb kerülni Istenhez. Hadd idézem C.S. Lewis-t, talán már idéztem korábban is ezt, hogy azt írja, célozd meg a mennyországot, és megkapod a földet ráadásul. De ha a föld a célod, egyiket sem kapod meg. Szerintem nagyon szellemes megfogalmazás. Na most mi a helyzet Krebbel? Az, hogy nagyon szépen kifejti ebben a könyvben, hogyha Istenhez is úgy közeledik valaki, hogy hát Istentől várok dolgokat. Várom azt, hogy segítsen nekem. Például segítsen az anyagi helyzetünk rendbehozatalában. Segítsen nekem abban, hogy kigyógyuljak ebből a betegségből. Vagy segítsen nekem abban, hogy fogadja a közeledésemet XY, akit szeretnék esetleg feleségül venni. És ha Isten nem segít, akkor csalódom. Miért? Mert nem az ő személyeire érdekel, nem a vele való személyes kapcsolat, hanem az ajándékai. Félreértés ne essék. Szabad ilyeneket kérni Istentől, de legjobb rábízni, hogy ezeket a kéréseinket teljesíti-e vagy nem. De közben biztos lehetek abban, hogy nekem csak olyat ad, ami a javamat szolgálja. Még akkor is, ha esetleg kellemetlen. Hát a fogorvos is szokott olyat csinálni, ami nem kellemes. És hát a természetes reakciónk az, hogy ja, már nem is fáj, és akkor elmegyek a váróból. Kedvenc példám, Larry Krebbnek egy másik könyvében, ez a Mélyben néző című könyvében olvasható ez a kis történet, hogy fölkereste őt egy középkorú férfi. Szeretném jól érezni magam minél előbb. Emlékszünk, azt mondtam, hogy az a cél, hogy a páciens jól érezze magát. Szeretném jól érezni magam minél előbb. Mire Krebb, a lelki gondozó azt mondta neki, hogy akkor szerezzen be megfelelő mennyiséget a kedvenc italából, és egy készséges hölgy társaságában utazzon el néhány hétre a Bahamákra. Jól fogja érezni magát, igaz, nem túl hosszú időre. Mire az illető megkérdezte, ön keresztjén? Miért kérdi? Mert a tanácsa nem látszik túl biblikusnak. De Kerek folytatta, ha valóban rövid időn belül jól akarja érezni magát, akkor nem javaslom Jézus Krisztus követését. Akkor tegye azt, amit mondtam, jól fogja érezni magát, átmenetileg. Hát Jézus Krisztus követői nem mindig érezték jól magukat. Nem hiszem, hogy olyan kellemes lett volna a kalodában, vagy a börtönben, vagy kiközösítve egy csoportból, akár munkahelyen, a kereszténysége miatt. Jézus Krisztus követése áldozattal jár legtöbbször. Iga, maga Jézus mondja, igaz, hozzáfőzi azt is, hogy gyönyörű ez az iga, és könnyű, igen könnyű, aki engedi, hogy ő maga, Jézus Krisztus segítsen a hordozásában. Mert itt van kereb, és végül is az ennek a lelki gondozói szemléletnek a lényege, hogy a Krisztussal való közösség tesz képessé arra, hogy a lelki bajaink, a belső és a külső konfliktusaink rendeződjenek hosszú távon, nem csak átmenetileg. Béküljetek meg Istennel. Egy korábbi táblán azt olvastuk, hogy a világi lelki gondozás igyekszik a bűntudatot kiirtani az emberből. Hát az rossz a bűntudat. Hát ez olyan, mint amikor az orvos a fájdalom csillapítót ad, de a betegséget nem gyógyítja meg. Itt sokkal mélyebb változásra van szükség. Nagyon szeretem idézni ezt a Rembrandt festményt, Tékozló fiú hazaér. Amit csinált ez a fiú, a szemét dolog volt. Elpazarolta apja vagyonának ráeső részét, és akkor bocsánat a goromba fogalmazásért, és még volt pofája hazamenni. Pedig várta őt az atya. És szerette őt az atya. És ha minket nyomasztanak a bűneink, tisztában lehetünk azzal, hogy Isten szeret akkor is. És az ő szeretete nem függ a mi hozzá való viszonyulásunktól. Talán ez meglepő. Jobban fog-e Isten szeretni, ha mától kezdve buzgó egyháztag leszel? Jobban, mint eddig. Nem fog jobban szeretni, mert annál jobban nem lehet szeretni, mint ahogy szeret enélkül is. Amikor egyszülött fiát adta, értem. Nem, hogy nem ismertem őt, még meg se születtem. De már előlegezte a szeretetét. Tehát itt nem csak emberképről van szó, Isten képről is. Milyennek képzelem el Istent? Milyennek ismerem őt? A bibliai istenkép nem arról szól, hogy ő egy vádat képviselő ügyész, aki a fejünkre olvassa a bűneinket, hanem olyan atya, aki gyűlöli a bűneinket, de szeret minket. Féltékeny az Isten. Utoljára ma néztem utána német Bibliában, hogy hogyan szól a 10 parancsolatnak az a mondata, hogy én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megint meggyőződtem arról, hogy ez a magyar Bibliában van. Szó szerint, ami ott áll, én az Úr, a te Istened, vagy még pontosabban én, Jahve, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Éppen ezért ne imádd az idegen isteneket. Fordulj el a bálványoktól. De amikor én féltékeny vagyok, tulajdonképpen magamat féltem, hogy elveszítek valamit, vagy elveszítek valamit. Isten nem magát félti, ő engem félt. Akkor, amikor ez a parancsolat első ízben elhangzott, és utána le is írták, nem is akárhová, kőtáblára. Abban az időben a népét féltette azok attól, hogy a környező népek elcsábítják idegen istenekhez. Tudta, hogy tönkre fog menni akkor a nép. És tudja, hogy én is tönkre fogok menni, ha nem ő lesz az, akit segítségül hívok, akiben bízom, akár betegségben, akár más nehéz élethelyzetben. Ő azt akarja, hogy benne bízzam. Jakab tanácsolja a levelében, hogy hát imádkozzatok közösségben, azért vegyétek be a gyógyszert. Bocsánat, ott nem így hangzik. Hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzatok, és a vének kenjék meg olajjal a beteget. Hát abban az időben az, hogy megkenték olajjal, az körülbe olyan, hogy ma, hogy beveszi a gyógyszert. Vagy mondjuk lelki tanácsért megy valaki, akár egy pszichológushoz, ad jó tanácsokat, de kiben bízol? Néha érdemes megtartani az orvos tanácsait, például friss a tömés. Most akkor legalább 2 órán keresztül ne tessék ráharapni. De lehet ezt tartani? Hát de. De ki a mi gyógyítunk? Végső soron Isten, olykor az orvos keze által, vagy az orvos tudása által. Tehát nem kell azon törjük magunkat, hogy megfeleljünk Istennek. Egyértelmű. Soha nem tudunk megfelelni neki. Az adós szolga a 10 000 talentum adóságát soha nem tudja megfizetni. Ő ugyanazt ígéri. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De a király tudja, hogy ez képtelenség. Ezért elengedi az adóságát. Mit tesz velem Isten? Elengedi az adóságomat. Én nem tudok elég jó lenni. Olyan magas az a mérce, amit Jézus fölállít a hegyi beszédben. Aki haragszik az ő atya fiára, már embergyilkos az, aki bűnös vágyal asszonyra néz, már paráználkodott azzal az ő szívébe. Be kell látnom, Uram, ez nekem nem megy. Ő mit tesz? Megbocsát, és ez a megbocsátás, ez az isteni bűnbocsánat, ez kötelez szent életre. Nem szabadosságra, nem könnyelműségre, hanem szent életre. Tehát Jézus nem a bűntudattól szabadít meg, hanem a bűneinktől szabadít meg oly módon, hogy ő érte az ő váltságművéért Isten bűnbocsánatot ad, és ebből következik a megszentelt élet. a neki átadott élet. Hát itt ez a kép vajon mit ábrázol? Szerettem volna jobb képet találni, de nem sikerült. Egy időben volt olyan malom, ahol a felső malom követ ló vontatással mozgatták. A Szentendrei skanzenben most is van ilyen, de úgy tudom, hogy nem működik. Megnézni.
Bocsánat, tudok érni, megroppantatottam ez a köteforgó.
Aha, értem.
És egyébként meg csacsival.
Csacsival még működtették is egy darabig?
Működött.
Igen, hát ez nagyszerű. Én csak úgy állva láttam. Na, egy időben voltak ilyen malmok. Na most képzeljük bele magunkat egy ilyen lónak a helyzetébe. Hát én senkit nem akarok lóvá tenni, de képzeljük el, mondjuk éveken keresztül hajtja a malmot. Más se csinál. Alszik, eszik, malmot hajt. Ebből áll az élete. Na most, ha én oda megyek és kiszabadítom, azt mondom, te szegény pára. Hát nem kell neked itt raboskodnod. Látod, itt a mező, leveszem róla a hámot, futhatsz. Na most, ha tudna beszélni ez a ló, lehet, hogy azt mondaná, hogy hát, nekem ez nem megy. Én nekem már csak a körbe ballagása jár rá a lábam. Mi azt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus megszabadít. Megszabadít a bűntől. És erre azt mondom, hát én ezt nem tudom abba hagyni. Én már annyira megszoktam. Mi ez? Nagyobb ostobaság, mint nem is a ló, mint amire mondjuk egy szarvasmarha képes. A hit egyik fontos eleme éppen ez, hogyha ő azt mondja, hogy szabad vagy, akkor én tudomásul veszem, hogy szabad vagyok. Nyújts ki a kezedet, mondja a béna karú embernek, és az nem azt mondja erre, hát rabbi, hát én nekem ez nem megy, hát már így születtem, nem bírom kinyújtani a karomat. De ő tudomásul vette azt, hogy neki nem akárki mondja, nem egy híres rabbi a sok közül, neki ezt Isten mondja. Akkor kinyújtom. Nekem ő mondja, hogy szeresd a férjedet, vagy szeresd a feleséged. Nem mondom azt, hogy nekem ez nem megy. Ha te parancsolod, megteszem. Azt is, aminek nem látom értelmét, azt tette Péter, amikor arra szólította fel, hogy vessétek ki a hálóitokat fogásra. Hát volt egy hallvány mondata, hogy uram, egész éjjel hiába haláztunk. Hát ennek nincs értelme. De ezt, hogy nincs értelme, már nem jegyzi föl az evangélium. De azt igen, hogy de azért a te parancsodra. Kivettem a hálót. Na hát erről van itt szó. Hát legyen reális énképünk, nem pozitív énképünk. Fogadjuk el a gyengeségeinket, a hátrányainkat, fogadjuk el azt is, hogy Isten nélkül nem megy nekünk a szent élet, nem vagyunk rá képesek, de ismerjük fel az előnyös tulajdonságainkat is, és azt is, hogy ő vele az is megy, ami egyébként nem. Az én Istenemmel kőfalon is átugrom, mondja Dávid a 19. Zsoltárban. A malmot hajtó ló, ha kiszabadul, ugyanúgy körbejár, ismerjük fel, ha Krisztus megszabadít, akkor valóban szabadok vagyunk. És azt is érdemes megjegyezni, hogy minden előnyös tulajdonság és képesség ajándék Istentől. Ha úgy kaptam, hogy Pál is írja, mit van, amit nem kaptál, akkor én nem lehetek büszke, akkor hálás öröm tölthet be. Adott egy jó képességet, vagy győzte a kísértés fölött. Ahogy valaki elmondta, 2 éve nem gyújtottam rá, pedig előtte évtizedekig ez nem sikerült neki. Istené a dicsőség. Hát ezek a rajongó emberek hogy kerülnek ide? Ugye a győzelem jelét mutatják. Nem tudom ki, hogy van vele, amikor nagyon megdicsérik. Én azt hiszem, hogy az emberek elismerése, esetleg rajongása, az mindenkinek jól esik, de soha ne tévesszem meg. Ha valami jól megy, az Isten ajándék. Talán emlékszünk rá, néhány héttel ezelőtt itt énekelt egy 15 éves kislány, Tónai Lea. Nagyon szép hangja van. Nagyon stílusosan énekli a népvalokat. És a végén, utána, amikor beszéltem vele, ő maga mondta, ezt én kaptam. Ő kapta, én nem kaptam. Én mást kaptam. És a Lea szerény. Ugyanakkor örül annak, hogy szépen tud énekelni. Hát még a családja. És itt együtt mi is tudtunk örülni ennek. Pál apostol írja, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Hosszú évekkel ezelőtt, 30, lehet 40 éve, észak-magyarországi kiránduláson, több napig voltunk ott, de az egyik vasárnap egy kis faluba jutottunk, úgy hívják, hogy Göncruszka, ahol éppen az új orgonát szentelték föl. Kicsi a gyülekezet. Nem forgalmas nagyvárosban van az a jó minőségű orgona. És a lelki pásztor fölvetette a kérdést, hogy minek ide egy ilyen kiváló hangszer? A válasz az volt, az Úrnak. Szólhat az Úrnak az orgona? Igen, ha ő valóságos személy, már pedig remélem, mi itt azt gondoljuk, hogy ő valóságos személy, és most is jelen van. És ha néhányan összejövünk az ő nevében, akkor itt van köztünk. Jézus azt mondja, 2-3, hát annál azért többen vagyunk most. És az Úr megállhatja ezeket az alkalmakat is, ha azt, amit teszünk, valóban az Úrnak tesszük. Tehát a cél, a keresztény lelki gondozás célja nem az önmegvalósítás, hanem az, hogy engedjük Istennek kibontakozni bennünk azt az embert, akit ő különös műgonddal egyetlen egynek teremtett. Ami a te feladatod ebben a világban, az más nem fogja elvégezni. lehet, hogy végez hasonlót. Ha nyugdíjba mész, a munkádat más elvégzi, lehet, hogy nem úgy. De nem csak az én feladatom, hogy egy bizonyos munkát végezzek, hanem minden tevékenység által legyen ott az Úrért. Pál még a rabszolgákat is felszólítja arra, hogy úgy szolgáljanak földi uraiknak, mintha az Úrnak tennék. És úgy végezzek minden munkát. Úgy tartsak előadást, úgy söpörjem a járdát, úgy kavarjam a puliszkát, ha azt főzök. Jó, az én feleségem a férjének kavarta. De valahol mögötte ott volt ő az Úrnak. Mert a tőle kapott szeretetből fakad bármilyen tevékenység, az az Úrnak szól. Hát Pál apostolra többször hivatkoztunk, lám, itt van most, őt magát lehet látni, hát nem tudom, ő mit szólna, ha látná. Ugye több száz évvel későbbi ábrázolás az, és sajnos nem volt ott fotós, hogy lekapta volna, de azért idézni tudjuk, a levelei megmaradtak. Azt írja, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Tehát, mint azt mondaná, itt állnak sorba a bűnösök, engedjetek oda előre. Engem illet az első. És valamikor el is mondja, hogy én üldöztem a Krisztus egyházát. De ugyanez a Pál apostol, aki tisztában volt azzal, hogy honnan jött, hogy milyen méről jött. És ez a hajlam talán még mindig megvan benne. Ő mondja azt, hogy az ő ereje hatalmasan működik benne. Dicsekszik? Hát persze, hogy dicsekszik. De a saját képességeivel? Nem. Azt mondja, az Úr ereje. Istené a dicsőség. És mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát akkor egy pár szót azért szóljunk a pszichoterápiáról is. Ez itt egy jellegzetes freudi helyzet. Nem tudom, mennyire lehet látni, maga Freud ül itt a holdfényes éjszakán. A jellegzetes pszichoanalitikus helyzet az, hogy a páciens fekszik egy diványon, a terapeuta, ebben az esetben Freud, a feje mögött ül. Hát ezt indokolják, hogy így személytelenednek tűnik a páciens számára, neki szabad asszociációt kell végezni, ami eszébe jut, azt mondja. Rossz nyelvek azt mondják, azért ül a feje mögé, hogy a páciens ne lássa, hogy mikor ásít. Mert azért elég hosszadalmas egy ilyen terápiás ülés, és hát a vér az ember fejéből néha leszáll. Most hát folyik szépen az analízis. Most ezt használjuk, vagy ne használjuk. Megint csak Pál apostoli tanácsot olvashatunk itt. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden formájától tartózkodjatok. Én azt hiszem, ez elég egyértelmű. Szabad pszichotechnikákat használni? Azt gondolom, adott esetben igen. Nem mindegy, hogy ki használja. Nem mindegy, hogy milyen indítékból. Ha az csak egy technika, rendben van. Ki segít? Isten segít, nem más. Kiben bízol, vagy miben bízol? Krisztusban, aki békességet ad, ő maga ígéri, hogy békességet adok néktek. Vagy a relaxációban, vagy a pszichoanalízisben, vagy hasznos tanácsokban. És hát bizony lehet a pszichoterápia csapda is. Találtam egy nagyon érdekes képet az interneten. Hát egy egérfogó van rajta, egy emberméretű egérfogó. Ezen a pszichoanalitikus diványon. És a csapda ott van, és ezt én sok esetben láttam, főleg pszichológus kollégáknál, hogy életfilozófiájá vált a pszichoanalitikus elmélet. Valláspótlékká vált, ahogy Maslow egyébként egyik könyvének az előszabában még ki is nyilvánítja, hogy az ő elmélete lehet valláspótlék. És még hozzáteszi azt is szerényen, hogy legközelebb az én elméletem a zen buddhizmushoz áll. Hát mit mond erre egy keresztény ember? Azt, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, nem kér. Engem Jézus Krisztus szabadít meg. Én az ő békességére várok. Igen, ha azt mondja, hogy simogassam a feleségemet, hát jó, fogom. De nem azért, mert Gottman azt írja. És nem nézem az órámat, hogy mennyi van még az 5 percben. Vagy ha azt mondja, hogy naponként beszélgessünk. Hát arra törekszünk, hogy naponként beszélgessünk. Néha előfordul, hogy nem jön össze. Nem dől össze se a világ, se a házasság. De legyen pontos, fontos cél, hogy rendszeresen beszélgessünk. Mert így kellene rugalmasan kezelni a pszichológiai módszereket is. Mert azért egy másik festőt is most ide idéztem, és egy másik apostolt, ez El Greco, Jakab ábrázolása. Hát nem tudom, Jakab is mit szólna ehhez, de azt hiszem nekünk megfelel. Ne? Tökéletesen lehetett ilyen Jakab. Azt írja, hogy beteg-e valaki közületek, idéztem ezt az elején, talán megbocsátják a kedves hallgatók. Beteg? Akkor hívassa magához a gyülekezet véneit, azaz az elöljárókat, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Kissé a mai helyzetre lefordítva, fordulj a hívő közösséghez, keresztény barátaidhoz. Ha van köztük lelkipásztor is, az nem árt, de nem okvetlenül szükséges. És imádkozzatok, azután vedd be szépen a gyógyszert. Vagy hogyha tornát javasolt, vagy jó levegőt, a megfelelő szakember, akkor azt is végezd el. Nem fog megártani. Hát kövesd a terapeuta tanácsait, amíg azok összeférnek hitbeli meggyőződéseddel. Hát jó régen volt, még főiskolai tanár koromban, az egyik kolléganő be akart vezetni a diákok számára autogén tréning oktatást. Hozzám jött néhány leányzó, hogy mit csináljanak. Tanárnő haragszik, ha nem csinálják. Hát nekik meg ez elkismereti kérdés volt. Hát úgy oldódott meg, hogy én oda mentem az illető tanárnőhöz, és mondtam neki, hogy gondolod, hogyha ezek rossz lelkiismerettel fekszenek le a diványra, akkor el fognak lazulni, akkor szorongani fognak. Úgyhogy végül nem kényszerítette őket erre. Mert ez csak egy apró érv, mert most megint eszünkbe jut talán az, amit a jelenlegi kormányzat az iskolákban akar bevezetni. Na most nagyon fontos a sorrend, időben is, de nem annyira időben, hanem inkább a bizalmi rendben. Kiben bízom elsősorban? Istenben bízom, és úgy megyek el az orvoshoz. Még imádkozom is, hogy jöjjön rá, hogy mi bajom van. Vagy olyan vizsgálatokat végeztessen, amik azt kiderítik. Imádkozom az Úrhoz. Az orvos tudjon megfelelő tanácsokat adni. Előfordulhat, hogy nem jók a tanácsok. Minden előfordul, még az is, hogy Isten nem akar meggyógyítani. Én azt gondolom, hogy ha én soha nem halnék meg biológiailag, akkor nem tudnék föltámadni. Hát Isten őrizzen meg attól. Én inkább meghalok. De a föltámadáshoz ragaszkodom. Hogy azt megígérte az Úr azoknak, akik őt elfogadják. Mert én köszönöm a figyelmet, ahogy mondtam, befejeztük ezt az alkalmat. Ősszel remélem, hogy lesz egy nevelési sorozatunk. Tessék figyelni az egyházi sajtót, és akkor lehetséges, hogy újra találkozunk. Jakabot idézem, Jakab apostolt. Ha Isten akarja, és élünk. Nincs értelme a doboznak, mert... Igen?
Interneten a sorozat ott lesz.
Igen. Az interneten tessék keresni ezt a most elmúlt sorozatot, hogy mikor...
Előbb-utóbb
súgja Isten. Hát ez, én azt hiszem, ez egy nagyon precíz meghatározás volt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, Isten velünk.